Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha ezt a nevet mondom, hogy Cicero, gondolom mindannyiunk ismerjük és hallottuk már. Nem csak azok, akik esetleg még latinul is tanultak annak idején, és olvastak tőle szemelvényeket, hanem akik történelmet vagy irodalmat tanultak, nem lehet az ő nevét kihagyni a római kultúrából, a római történelemből. Egy nagy rétor volt Cicero, a retorika páradhatatlan nagymestere, és még egy gondolat vele kapcsolatban, a cicerói körmondat, ami kapcsolódik az ő nevéhez. Amikor valaki elkezdi a gondolatsort, és nem azért, mert nem tudja befejezni, hanem mert olyan fontosnak tartja, amit mond, olyan ünnepélyesnek tartja, amit akar elmondani, és szövi egyik mondatot a másikhoz, szinte a végtelenségig. Nekünk is van egy Pál apostolunk, testvéreim, nem szabad elfelejtkeznünk, aki valóban hozzá hasonló szinten beszélte az akkori népnyelvet, a koiné görög nyelvet, amely nem egy kifinomult nyelv volt, mégis az apostolon keresztül azt kell mondjuk, hogy ő sem volt akárki. Tehát a koiné görög nyelven például a római levelet, akik olvassák, de elég csak magyarul elolvasnunk. Nagyon pallérozott, művelt módon és intellektuális módon fogalmaz Pál apostol. Vagy ott van a korintusi levélben, az első korintusi levélben a szeretet himnusza, amit a világ irodalomban is számon tartanak, és Pál apostol mondott el. Vagy ott van az efezusi levélnek az első fejezete, amely igazi drága csemegéje a teológusoknak, mert ott pedig szó szerint egy nagy körmondat, nem cicerói, hanem Pál apostoli körmondatot olvasunk. Egy kis statisztika ebből a körmondatból, amit majd mindjárt fel fogok olvasni. A 11 versben nincs közte pont, hanem egyetlen egy gondolatsor. És 13-szor van utalás Jézus Krisztusra. Méghozzá 5-ször, hogy Krisztus, illetve 2-szer azon belül, hogy Jézus Krisztus. A Krisztus kifejezés mellett egyszer olvassuk plusz még azt, hogy Isten fia. 3-szor olvassuk a személyes névmást, hogy ő benne, tudnilik Krisztusban. És 4-szer, további 4-szer olvassuk vonatkozó névmásként, hogy akiben, tudnilik Krisztusban. A 11 versben 13-szor Krisztusra történik utalás, egyértelműen jelezve azt, hogy ez a Pál apostol, és jól értsük, ahogy mondom, Krisztus megszállottja. Teljes pozitív értelemben Krisztus elkötelezettje. Ezért nem könnyű felolvasni sem ezt a mondatot, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem fog esetleg sikerülni teljességgel, de így hallgassuk meg tehát ezt a körmondatot az efezusi levél első fejezetéből, a 3. verstől kezdődően olvasom a következő képpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Akiben van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön ő benne van, akiben lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban, akiben pedig miután ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, akiben titeket is eljegyzett pecsétével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Most érdekes lenne megkérdezni, hogy kinek mi maradt meg az emlékezetében ebből a pálapostoli körmondatból. De talán a bevezető alapján felfigyeltünk arra tehát, hogy 13-szor, nem kevesebbszer, 13-szor Krisztusra való utalást találunk benne, és úgy gondolom, hogy lehetetlen vállalkozás lenne, hogy erről az igéről Szent Háromság vasárnapján az ember mindent el akarjon mondani, lehetetlenség. Ezért nehéz helyzetben van minden igehirdető. Én is most két gondolatkört szeretnék csak kiemelni, és a testvérek szívére helyezni, hogy valamit megértsünk ebből a körmondatból, azt a belső szobánkban is kell olvasnunk, forgatnunk, kutatnunk, hogy mit is akar ez az apostol, mi mindent akar elmondani benne. Ő benne, én ezen a mai vasárnapon ezt a háromszor szereplő személyes névmást szeretném kiemelni, és a hozzá kapcsolódó két gondolatkört a szívetekre helyezni, hogy ő benne, Krisztusban. A negyedik versben olvassuk: mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk szeretetben. Ő benne kiválasztott a világ teremtése előtt, hogy szeressünk általa. Kiválasztott. A teológusok ez alapján, a körmondat alapján is beszélnek Jézus pré-egzisztenciájáról. Krisztus nem akkor jött létre, amikor Máriában a Szentlélek megfogadta őt. Ő öröktől fogva van, ahogy énekeltük is a luteri bizonyságtételben is, vagy az apostoli hitvallásban. Ő neki nincs kezdete és nincs vége, ő csak kiüresítette magát, amikor eljött a földre, előtte is létezett. És most jön az örömhír a számunkra, illetve nagyon elgondolkoztató hír, hogy már mindenek előtt kiválasztott minket is ezért. Ne kérdezzük, hogy mikor, mert Istennél nincs idő. Azt olvassuk, hogy ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hanem az örömhírt akarom az ünneplő gyülekezetnek a szívére és a lelkére helyezni. Vannak közöttünk, akik emlékeznek, vannak, akik örülnek, mert új élet érkezett hozzájuk, vannak, akiknek már egy kicsit korábban érkezett meg, és a keresztelőn vannak itt. Egy örömhírt szeretnék a szívetekre helyezni, hogy kiválasztottak vagyunk. Öröktől fogva a teremtés előtt már kiválasztott téged és mindannyiunkat Krisztus. Nem magától vagy itt az Isten házában, mert ma úgy érezted, hogy eljövök most ide. Lehet, hogy így érezted, de akarok, hogy elgondolkozzál, hogy többről van szó. Kiválasztott vagy a teremtés előtt. Elpecsételt vagy, a Krisztus elpecsételtje. Választottak vagyunk, drága evangélium és erőforrás ez a számunkra. És a keresztség sem véletlen talán, hogy ma előkerül az úrvacsora szentsége mellett, mert már ez történik mindig a keresztségben is látható módon, hogy Isten elpecsétel bennünket a szent jegyeken keresztül, a vizen és az igén keresztül egyesülve Krisztus tanítványai leszünk, vagy ahogy a Jelenések könyvében olvassuk a mennyei Isten tiszteletről a 7. fejezetben az elpecsételtek serege. Iger mátolati gyermeketek is az elpecsétek seregének tagja lesz, látható módon is. Ha ezt komolyan el tudjuk fogadni, ez örömhír. Ennél nagyobb örömhír nem is nagyon lehet. Azért vagyunk együtt, mert kiválasztottak vagyunk a teremtés kezdete előtt óta. És mire vagyunk kiválasztva a teremtés előtt óta, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben? Látszódik rajtunk, hogy kiválasztottak vagyunk. Látszódik rajtunk mindig a krisztusi szeretet. Nem vesz erőt sokszor rajtunk az ítélkezés, a fondorlat, a keresztény fondorlat, rossz indulat, gyűlölködés, pártoskodás, lázítás, rossz hír keltése. Látja a világ a mi kiválasztottságunkat? Komolyan vesszük Jézus új parancsolatát, amit minden Isten tisztelten felolvasunk, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. A világ arról fog benneteket megismerni, hogy egymást szeretitek. Nem folytatom, testvérek, a kiválasztottság ezt jelenti. Minden körülmények között. Szeretni, és újra szeretni. Aztán hagyj olvassam föl a 9. és a 10. verset is, mert itt is kétszer szerepel az ő benne, a Krisztusban. Így olvastam, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön, ő benne van. Igen, lehet, hogy első olvasásra egy kicsit talán filozófikusnak is tűnik ez a mondat. De miről van itt szó? Hogy Krisztusban nyilatkoztatta ki Isten, ő benne, az ő titkát. És ismerősen cseng a magyar fülnek is a görög eredeti szó, a misztérion. Itt a misztériumról van szó, hogy Isten a maga titkát ő benne, Krisztusban nyilatkoztatta ki. Mi minden ez a titok? Itt most aztán végtelenségig nagyon sok mindent lehetne elsorolni, úgyhogy nagyon kellemetlen helyzetben van az igehirdető, hogy mi az a néhány, amit kiemeljen az ige alapján. Így most négyet szeretnék csak kiemelni, hogy körülbelül értsük ennek a titoknak a lényegét. Az első mindaz, amit ünneplünk ma, amiről énekeltünk is már, a Szent Háromság titka. A kívülállók ezzel szokták kezdeni, hát most egy Istenben hiszünk, vagy háromban? Atya, Fiú, Szentlélek. Hogy van ez? Megint kritikusabbak, keresztény kritikusok is vannak ilyenek. Hát vegyétek észre, hogy az Új Szövetségben, de az Ószövetségben sem szerepel ez a szó, hogy Szent Háromság. Hogy lehet, hogy mindig a Szent Háromságra hivatkozunk, mikor ez a kifejezés nincs is benne? Titok, testvérek. Misztérium, a Szent Háromság titka. Itt sincs megemelve ebben a körmondatban, de hát egyértelmű, hogy az Atyán keresztül 13-szor Krisztusra van utalás, amit lezár a Szentlélekre való utalással szó szerint, hogy az ő pecsítjével, a megígért Szentlélekkel tette mindezt Isten. Az Atya, Fiú, Szentlélek összetartozik. És itt van nagyon nehéz helyzetben az ember, hogy milyen példát mondjon, hogy próbálja érzékeltetni a három az egyben titkát. Hogy egy Isten és mégis három. Ezzel mindenkor teológusa próbálkozott. Számomra az egyik legjobb, ha lehet így mondani, hasonlat sok más mellett Tertullianusé, az ókeresztény egyházatjának a képe a természetből, amit ma is átélhetünk. A nap az Isten, amely irányít mindent, ami körül a föld is forog, nem a föld körül forog a nap, a nap áll a középpontban, onnan indul minden. A nap fénye világít bele az életünkben, ez Krisztus. A világ világossága, aki azonosítja is magát ezzel, hogy ő a világ világossága, és a nap melege, amely életet ad, amely nélkül nem lenne élet sem a természetben, mi is elsorvadnánk, az pedig a nap melege, a Szentlélek. Egy és három. Három és egy. Misztérium. Aztán, amit ő konkrétan mond itt az igében Pál apostol, azt így olvastam, újra hagy olvassam föl. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön, ő benne van. Ez nem kevesebbet jelent, nehéz kimondani is, hogy minden Krisztusban van. A mennyben és a földön. Aki Krisztushoz tér, az felszabadulhat arra a gondolkodásra, hogy nincs semmi, ami ne Krisztushoz tartozna, vagy ne Krisztusban lenne. Minden az övé. Aki ismeri őt, övé. És azt is merem mondani, hogy aki még nem az övé, vagy úgy éli az életét látszólag, hogy nem az övé, a mennyen és a földön minden ő benne van. Minden az övé. Krisztusé. Ez is titok persze, hogy miért nem mindenki látható módon is az övé. De tovább kell lépnem. A szentségekre utalok, ahogy már tettem is. A keresztség és az úrvacsora, ugyanilyen misztérium. Hogy ez a gyermek ma, Nórácska, Krisztusé lesz. Hát nem tudom lerajzolni. Nem fogom tudni csodán keresztül bebizonyítani. De mégis ez történik, ez fog történni a víz és az ige által, hit által, hogy Krisztusé lesz ez a gyermek. A keresztség szentségében Krisztussal találkozunk, még ha az a gyermek látszólag föl se fogja. És ilyen az úrvacsora, a Krisztus teste és vére, nem tudjuk megmagyarázni, könyveket írhatunk, teológizálhatunk róla, csak egyet kell tennünk holott emellett hinni, hogy az Krisztus teste és vére, és hogy titok, és hogy Krisztus velünk van, vele egyesítenek a szentségek, és végül a negyedik misztérium, a legnagyobb misztérium, Krisztus halála és feltámadása, ami minden templomban, a középpontban áll, a keresztfa titka, hogy legnagyobb ellenségünk a halál győzetett le Krisztusban, hogy nem a temetőben fejeződik be az életünk, hogy van folytatás, hogy van tovább, és az idő minket befolyásol, és sokszor ránk nehezedik, hogy valakinek miért csak 40 év, a másiknek majd 100 adatik. Nem igazságtalanság ez? A keresztből tudunk erőt, mert hogy az időtlenségben nincs idő. És amikor kilépünk, akár hány évesen a földi életből, érkezünk meg valóságosan ő benne hozzá. Ezért szabad emberek vagyunk. Megváltott emberek vagyunk. A világ felé ezt a híradást, evangéliumot vihetjük és kell vinnünk. Ezt a titkot. Nem reinkarnáció, nem lélekvándorlás. Még kevésbé nirvána, megsemmisülés vége, nincs tovább, feltámadás, menny és föld, világ, mindenség, ő benne van, és te is benne vagy, és kiválasztottja vagy Istennek. 13-szor történik Krisztusra utalás. Igen, Pál apostol, ez a tudós farizeus, ez a kozmopolita, megváltozott Krisztusban, és így merem mondani pozitív értelemben újra, hogy megszállottja lett Krisztusnak. Ő benne találta meg a boldogságot, Pál apostol. Ő benne. Semmi más nem lehet egy lapon említeni számára, azon túl, hogy mikor megtért Krisztushoz, csak Krisztust. És akkor Ciceróval kezdtem, egy látszólag költői kérdéssel fejezem be. Neked és nekem jelente valamit ez az ő benne? És ha ez az ő benne valóság az életedben, akkor ma újra itt az alkalom, hogy leborulj az ő benne Krisztus előtt. Adj hálát néki, hogy kiválasztott és ő benne lehetsz, mert ez azt jelenti, hogy tiéd az élet, mi több, az örök élet ő benne. Ámen. Imádkozunk. Szent Háromság, egy igaz Isten, kérünk téged, hogy ez az ő benne, a Krisztusban való lét mindannyiunknak életformájává válhasson. Szent lelkeddel segíts erre bennünket, szent lelked által tarts meg minket ebben. Szent Háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.